Hát lehet, hogy sokan nem hallottak róla, de elfogadták végül a kastélyi törvényt, illetve annak a módosítását. 48 kastélyt privatizálnának. A törvény kilátásba helyezi ezt a privatizációs folyamatot. Köztük például a 3 éve teljes körűen felújított Bajnai Sándor Metternich kastélyt, vagy a Tatai Eszterházi kastélyt. És hát az a lényege a törvénynek, hogy a korábban állami tulajdonban lévő kastélyállomány egy része parkkal és a kastély ingóságaival együtt, hát ingyenesen átruházható olyan magánszemélyeknek vagy piaci szereplőknek, akik ugye vállalják ezeket a különböző előírásokat, amiket elég lazán meghatároz a törvény. Na most, hogy ez pontosan mit jelent, és hogy mit jelent ez a magyar műemlékvédelem kastélyok számára, ezt kérdezzük Őze Sándortól, az építészforum.hu szerkesztő újságírójától, aki itt van a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Figyelj, mi lenne, hogyha rögtön így belevágnánk a közepébe, mégpedig úgy, hogy egy alapvető szakmai kérdést tisztáznánk. Egy bármilyen privatizáció, bármilyen, tehát tényleg mielőtt belemennénk a részletekbe, nem jobb annál, mint hogy hagyjuk ezeket a fontos történeti emlékeket lepusztulni gazda nélkül?
Hát ez alapvetően egy jó kérdés, meg egy jogos kérdés, amit így adatszerűen lehet mondani erre, hogy a privatizáció a kastélyok tekintetében nem egy új keletű jelenség, a 90-es évek első privatizációs hulláma óta van, és ebből hosszú távon azt lehet leszűrni, hogy az állami vagyon részét képző kastélyok közül 4% fokozottan veszélyeztetett állapotban van, viszont a magánvagyon részét képző kastélyoknak a 34%-a van fokozottan veszélyeztetett helyzetben. Tehát ez persze nem jelent közvetlen kapcsolatot a privatizáció és az államromlás között, viszont a tendencia alapvetően azt mutatja, hogy semmit nem garantál az, hogyha egy intézmény, vagy hogyha egy korábban állami tulajdonban lévő kastély magánkézbe kerül, az megfelelően lesz használva, sőt itt a számok az ellentétét mutatják.
Tehát, hát, jó, András kérdésére én is rá, bocsánat, hogy közbevágtam, András kérdésére én is ráveznék azzal, hogy amit ő kérdez, amit az átlag ember lát ugye ezeknek a kastélyoknak az állapotáról, de hát ez egyesen rávilágít arra, hogy milyen állapotban van a műemlékvédelem Magyarországon. Tehát ugye itt azért felmerülhet az emberben az a kérdés, hogy hát miért kerültek eleve ilyen állapotba ezek a kastélyok?
Hát ez egy elég komplex kérdés, nyilván összefügg a 90-es évek első jelentős privatizációs hullámával, valamint alapvetően a műemlékvédelem intézményrendszerének az alakulásával is. A 19. század vége óta van Magyarországon műemlékvédelem, ennek az intézménytörténetnek egy központi időszaka, az államszocializmus időszaka, az 50-es évek végétől alakul ki egy relatíve erős politikai érdekképviselettel az építésügyi minisztérium alá berendelt műemlékvédelmi felügyelőség, ami igazából a rendszerváltással szűnik meg, és szerintem az jól ábrázolja ezt a szerepvesztés helyzetét, ugyanis ez egyik központi probléma, hogy a rendszerváltás folyamatában, illetve a rendszerváltás időszakától máig 15 különböző intézményen keresztül forgott át a műemlékvédelem tevékenységköre, és fokozatosan elvesztette a műemlékvédelem azt a politikai pozícióját, amivel adott esetben fel tud lépni akár a beruházói akarattal szemben, akár azzal az állami igénnyel szemben, amit az utóbbi 15 évben elég hangsúlyosan látunk, hogy a műemlékeket nem mint a kulturális örökség részét, hanem sokkal inkább mint egyfajta vagyonelemet, vagy mint egyfajta nem tudom, ilyen fiskális javat kezel. Ez jelenik meg egyébként a jelenlegi törvényben is, hogy egyértelműen nem mint egy érték, vagy egy kulturális érték, hanem sokkal inkább mint egy szimpla üzleti úton adható, vehető vagyonelem.
Van-e erre, és most nem a nyugati példákat kérem, mert ott nem volt szocializmus, tehát ott az eredeti gazdák megmaradtak, eladták, fenntartják ezeket az ingatlanokat, de mondjuk a régióban kitaláltak a szocializmus után valahol olyan mintát, ami akár követendő példa lehet a magyar kastélyok szempontjából?
Hát ez egy elég nehéz kérdés. Ugye én mondjuk itt a cseh példát tudnám esetleg kiemelni, ott maga a privatizáció körülményrendszere sokkal másképp működött, és az állami vagyonnak egy sokkal nagyobb hányada maradt meg, és nyilván a régió adott országaiban más és másféleképpen működik a műemlékvédelem, erre ilyen nagyon szűk példát nem tudok mondani, de hogyha elvegy valaki Brünóba vagy Prágába, ott azt látjuk, hogy mondjuk az ilyen műemlékvédelmi szempontból elég sarkalatos, modern örökség, az nagyon erősen védve van, és nagyon széleskörűen védve van, ez egyik legtőkeigényesebb, meg legnagyobb ráfordítást igénylő műemlékegyüttes, mert nehezen felújíthatók ezek az épületek, és ott például azt látjuk, hogy alapvetően még ez is meg van őrizve nagyon nívós módon. Szóval például Csehország ilyen szempontból egy elég jó példa szerintem.
Jó, nézzük akkor meg, hogy mit jelent a most elfogadott törvény, tehát térjünk erre rá, illetve ugye itt most módosításokat is fogadtak el, és akkor lényegében így teljes a kép. Hogyan képzelik?
Például felhívja arra a figyelmet, hogy nem privatizációról van szó, hanem örökbefogadásról.
Igen.
Hát ez nem
egyéb szerintem. A stúdióban, igen.
Tehát egy a privatizáció fogalomnak a jelentősen és joggal negatív politikai konnotációi miatt ezt nem szabadott privatizációnak hívni, de alapvetően itt az állami vagyon magánkézre való
átmozgatásról, igen.
Folyamatról beszélünk, hogy ezt írja le ez a törvény. Az, hogy gyakorlatban mit jelent, az nem tudom, mert alapvetően folyamatszerűen talán úgy lehet legjobban összefoglalni, hogy a Lázár János által vezetett minisztérium átvilágítja a törvényben megjelenített 48 kastélyt, illetve a kastélynak a fenntartási körülményeit, azt, hogy megfelelően használják-e a kulturális törvénykezés által előírt szabályoknak megfelelően használják-e ezeket a kastélyokat, és aztán amennyiben nem, a minisztérium figyelmezteti a kastély állami vagyonkezelőjét, hogy használja megfelelően a kastélyt, és megad egy határidőt, bármilyen hosszú lehet, vagy bármilyen rövid lehet, arra, hogy álljon át egy más működésmódra, és amennyiben ez nem történik meg, a miniszter kiírja a privatizációs felhívást igazából a honlapra. Itt két dolgot emelnék ki, az egyik egy részletesen a negyedik paragrafus, ötödik A pontja, ami számomra teljesen érthetetlen, ugyanis azt írja, hogy abban az esetben is kiírhatja a miniszter a privatizációs igényt, hogyha megfelelően működteti a vagyonkezelő a kastélyt. Tehát ezzel kapcsolatban én...
Ja. Akkor nincs rajta sapka. Tehát ez egy ilyen dolog. Tehát hogy büntetünk, hát hogyha van rajta sapka, de ha nincs rajta, akkor is.
Igen, szóval azt látjuk, hogy nagyon-nagyon széles körülön rendelkezhet jelenleg a Lázár-féle minisztérium szűken véve erről a 48 kastélyról, és hát nyilván a folyamat folytatódik, tehát ki van írva a pályázat a minisztérium honlapjára, amire jelentkezhet magyar vagy határon túli magyar magánszemély, vagy EU-ban bejegyzett cég. Uh-huh. Ugye ez is egy nagyon-nagyon széles kör. Alapvetően a törvénymódosításnak az igénye, amikor először nem fogadta el ezt az alkotmánybíróság, az pont ilyenekre vonatkozott. Hogy,
ja igen, ezt akartam is kérdezni, hogy hát ez először nem ment át az alkotmánybíróságon, most mégiscsak átment. És mi van akkor, hogyha jelentkezik egy cég, az elnyeri ezt a privatizációs folyamatot, és megszerez egy kastélyt, akkor mit kell vele csinálnia? Tehát mit határoznak meg, hogy ez továbbra is ingyenesen látogatható legyen, nyitva kell, hogy legyen?
Miért kéne ingyenesen látogatni? Hát ha én oda akarom helyezni a birtokomat,
ja.
És ott akarom, nem tudom én, hát Angliában is van ilyen, hogy bent lakik a gróf úr a kastélyban, és néhány termet megnyit, ha akar.
Hát egyébként Magyarországon is van, tehát Magyarországon jelenleg is vannak magántulajdonban lévő kastélyok, pont ez a probléma, hogy ezeknek az állapota is rettenetesen leromlott, tehát azt nem feltétlenül hoznám ide, és szerencsére, legalábbis szerintem szerencsére azt nem teheti meg az új tulajdonos, hogy magáncélra használja a kastélyt, hiszen ezek alapvetően olyan kiemelt műemlékek, amik jó, hogyha köztulajdonban vannak, meg jó, hogyha oktatási, kutatási, értékvédelmi szerepet tartanak meg. Alapvetően azt határozza meg ez a törvény, hogy fel kell újítania, karban kell tartania, üzemeltetni kell, az üzemeltetés során közfeladatot kell ellátnia, egy 10 éves felújítási tervet kell benyújtani a minisztériumnak, 30 éves üzemeltetési tervet kell benyújtani a minisztériumnak, és alapvetően azokat a bevételeket, amik neki ebből bejönnek, közfeladatként hasznosítja újra. Most ez jól hangzik alapvetően, de abban szerintem fontos belegondolni, vagy ez fontos látni, hogy a piaci szereplők jellemzően úgy működnek, illetve státuszukból adódóan úgy működnek, hogy alapvető az, hogy profitot termeljenek abból azokból az ingóságokból, amik a rendelkezésükre állnak. És ez alapvetően ellentétes a közfeladat ellátásával a legtöbb esetben. Nem azt mondom, hogy nincs ideális példa, csak azt mondom, hogy az elmúlt 15 év, de azt is mondhatom, hogy az elmúlt 30 év magyarországi tapasztalatai nem ezeket az ideális példákat mutatják.
Mennyire van erősen definiálva az, hogy mit kell, mit értünk közfunkció alatt, és hogy mit kell csinálni? Mert szerintem ez is érdekes, mert hogyha egy laza definíció van, akkor hát végülis lehet azt mondani, hogy hát, közfunkció, hogy igen. Évente egyszer tartunk ott egy ilyen felolvasást.
Igen, meg hát azért valljuk be, hogy például, ha már épített környezetről beszélünk, akkor például a Balaton felvidéken a tűzi víztározóként bejegyzett úszómedencék, a présházként nyilvántartott hasziendák, és a 3-5 díszszőlőtőke azért, hogy elmondhassam, hogy én egy szőlőművelő gazda vagyok, azért mutatják, hogy élelmes ember a magyar.
Hát persze, szóval ezek olyan rések, amin egy ügyeskedő vállalkozó nagyon könnyedén be tud hatolni. Alapvetően, ami szerintem egy fontos dolog, hogy a kastélynak a közgyűjteménye, hogyha van ilyen, akkor az továbbra is az állam kezébe marad. És ezt köteles kiállítani az új tulajdonos abban az esetben, hogyha egy működő közgyűjteményről beszélünk. Itt az a csavar, hogy a közgyűjtemények működési engedélyét szintén a Lázár-féle minisztérium határozza meg. Akkor kell bemutatnia a közgyűjteményt, hogyha a gyűjtemény látható és látogatható az aláírás pillanatában. Tehát a törvény lehetőséget teremt arra, hogy a minisztérium mondjuk adott esetben bevonja a működési engedélyét a gyűjteménynek, vagy egy nem látogatható, de létező gyűjtemény van a kastélyban, erre nincs kötelezve, hogy bemutassa az új tulajdonos. Tehát előrelépés abban az értelemben, hogy ezek a kastélyok milyen kulturális funkciót látnak be, nem látható, hogy lesz-e. Ez az egyik fő probléma ezzel az egész törvényel. Hú,
találtam egy másikat is, jó? Itt van egy ilyen rész, amit direkt kivonatoltam magamnak, illetve szakértőkkel beszéltem erről. A miniszter engedélyével a vállalkozó a homlokzatot, az ingatlan alapozását és tartószerkezetét megváltoztatható építési és bontási munkálatokat végezhet.
Hát akkor, ha ezt megcsinálja, akkor meg már nem is az a kastély lesz, amit odaadtunk, hogy örökbe fogadjon.
Hát ez benne van. Ugye itt van egy, hogyha jól emlékszel a törvényben, van egy olyan kitétel, hogy a műemléki szabályozásoknak megfelelően. Most az a probléma, hogy a műemlékvédelem intézményrendszere 2010-es évek óta nem rendelkezik olyan jogkörökkel, és nem rendelkezik olyan erős érdekérvényesítő képességgel, annak ellenére, hogy remek szakemberek dolgoznak ebben az intézményrendszerben, már aki ott maradt, hogy tehát nem rendelkezik olyan erővel, hogy betartassa azt. Tehát valóban ez a legnagyobb veszély ennek az egész törvénynek, hogy a szövegszerűen ezek a cuccok,
hát, és aki mondjuk néz Járvárak környékén, Diósgyőr, Nagyvázsony, Budai vár, azért látja, hogy hát hogy is mondjam, csak Egészen érdekes elképzelések vannak, és ott az állam a gazda. Akkor,
a jó gazda?
Mutathatja a vállalkozótját, az állam egy betonszarkofágot tudott építeni a Kinizsivár udvarán Nagyvázsonyban, akkor miért ne lehetne nekem is konferencia központtal bővíteni a Gróf Tettenheim kastélyt. Na mindegy, ez egy mellékszál, de még egyet akarok kérdezni, hogy megint csak egy kicsit hátralépve, hogy egy kicsit hát, ha közelebb kerülünk a filozófiájához ennek az egész jogszabálynak. Azért ezek a magyar kastélyok mennyire problémás építmények szakmai szempontból? Ezek általában olyan helyen vannak, ahol jelen pillanatban nem túl sok minden van. Régi építmények, leromlott állapotban, nehéz a felújításuk. Tehát, hogyha ha tök jó szándékot feltételezzünk ezzel a jogszabállyal, akkor is egy csomó olyasmit kell bevállalni az örökbefogadónak, amit hát megint csak feladja a leckét.
Ez nem feltétlenül, szóval divers. Ez a 48 kastély is egy divers állomány, amik között vannak olyanok, amik leromlott állapotban vannak, ilyen például a 2016-ban államosított, majd újra kilátásba helyezett privatizációval működő Váli kastély. Ugyanakkor vannak csodálatosan, nagyon jelentős szakmai nívóval felújított, nemrég a kastélyprogramból, tehát ismét közpénzből felújított ingatlan állományok, mint a Tatai kastély vagy a Bajai. Tehát, vagy Bajnai.
Szóval, az annak van pikentérje, hogy az állam ráköltött egy csomó pénzt ezeknek a felújítására, majd hirtelen valakinek azt mondják, hogy fogad már örökbe, köszönjük szépen.
Igen.
Érdekes, ez biztos.
Hát igen, alapvetően az, hogy mennyire adja fel a leckét az új tulajdonosnak, az attól függ, hogy az új tulajdonos mit akar vele csinálni. Ez van szürke zónában szerintem. Tehát ez az, amit nem láthatunk feltétlen előre. Az, hogy föl kell újítania, és a műemlékvédelmi szabályozásoknak megfelelően kell felújítania, az nyilván annak függvényében költséges, hogy a kastélyt, illetve az adott ingatlant már felújították-e, vagy sem. Abban az esetben, hogy takra két éve felújított kastély, akkor komolyabb ráfordítások a felújításra nem szükségesek. És azért azt még hozzátenném, hogy az állam támogatja az új tulajdonosokat. Tehát támogatja abban, hogy fenntartsák ezeket az intézményeket, felújítsák, hogy megelőzzék az állagromlást, és fenntartsák a közfunkciót. Ezzel kapcsolatban nekem fölmerül az a kérdésem, hogyha a törvénynek a koncepciója az, hogy a rossz gazdaként működő állam helyett a piaci szektorra ruházzuk át a feladatokat, akkor az állam miért nem adja, hogy piaci értelemben tudjanak ezek működni? Tehát, hogyha egy ilyen piaci fundamentalista logikával közelítjük meg a törvényalkotást, amit én szeretnék elkerülni, ez elég karakteridegen tőlem, de alapvetően, hogyha feltételezzük, hogy a piac megtart, akkor adódik a kérdés, hogy az állam miért szól ebbe bele, és az állam miért támogatja ezeket az intézményeket további közpénzekkel. Ebben én nem ismerem fel a törvényalkotó logikáját, hiszen az egyértelmű, hogy egy nagyon hangsúlyosan piacpárti törvényről beszélünk, és hát az a kérdés, hogy az állam miért költ újabb közpénzeket a frissen privatizált kastélyokra, az számomra homályos. De nem ez a legfőbb probléma vele szerintem.
Hát szerintem arra rávilágítottunk, és főleg talán a beszélgetésben, hogy milyen fő problémák vannak. Aki részletesebben érdeklődik, az építészforum.hu-n elolvashatja erről a részletes írást.
De írja a hallgató, nagyon érdekes, amit felvetnek többen is. A régiek is megváltoztatták a kastélyt, miután megvették, beleértve a homlokzatot, stílusának megfelelően átalakították, újra stílusálták, vagy csak azt feltételezzük, és ezért morgunk, a mai örökbefogadók lehet, hogy kultúrálatlanabbak. és ezért ízléstelenséget fogja tükrözni a keszekusza módon. Igen, attól félünk, hogy azok, akik abban a korban ezt a réteget képviselték, azok mögött évszázados kulturális hagyomány működött, de a mai új gazdag örökbefogadó kulturális öröksége megkérdőjelezhető. Vedd fel egy újabb.
Jó, de hát ez egy újabb beszélgetés, ami arról szól, hogy hogyan érdemes hozzányúlni ezekhez a műemlékekhez, és az egész műemlékvédelem helyzetéről. Akkor lehet, hogy egyszer majd folytatjuk, Sándor, ebben a témában. Most ezt a kastély törvényt aktualitása adta, hogy megbeszéljük ezt a témát. Köszönjük szépen, hogy rávilágítottál ezekre a fontos részekre. Köszönöm szépen, további jó munkát, szép napot neked.
Hello.
Őze Sándorral, az építészfórum.hu szerkesztő újságírójával beszélgettünk magyar kastélyokról, illetve arról a 48 kastélyról, ami végülis most privatizáció
előtt áll.
A hallgató
pedig felveti, leüti a labdát. Miért vettünk bankot, telefonszolgáltatót, repteret, ha rossz gazda az állam?